κάνετε την εικόνα, είναι η ρηφουκά, τα λοιπά που γίνεται το άκολμα, είναι το μόνο το χέντσε, το δέσιο άκολο, για να πάρξουμε και σε τεχνίλα από ασύμε, και σε δέσιο, έργο του, δεν με σε λυπήτε, διέσου και το κόφεσο. Μέσα από την κρίση δεν είναι η ίδια τα νόμια, για να πάρει λίγο και σε για να πάρει σε λεμισή, για να πάρει και να πάρει στο άκολο.
Nagy öröm, hogy jöttem ide a tankapujjára, főiskolára. Most vagyok itt másodszor, ezért talán 10 évvel tartottam itt már egy előadást. Talán vannak egyesek, akikkel is akkor is találkoztam. Hát még a bemutatkozáshoz még valamit szeretnék hozzátenni. Én 1923-ban születtem. Hogyha akik jó matematikusok, azok is tudják számolni, hogy ez hány éves vagyok, ugye. És még hozzá, hát január 27-én születtem, ugyanazon a napon, amikor Mozart született, kérem szépen, és ebből azt következik, hogy egy két hét múlva leszek pont 90 éves. Úgyhogy ez aztán már egy matuzsálemi kor igazán, de még valahogyan látjátok, hogy még azért élek itten, hál' Istennek. A lábamtól öregszem, inkább a fejem tömegi nem annyira, úgyhogy hát a lábam az nem működik, de a fejem az még valahogyan ilyen. Bár ott is a memória, a régió, azok még nagyon bennem vannak, de az új dolog, hogy 5 perc előtt hova tettem le a szemüvegemet, azt már nem tudom, ugye, úgyhogy, de hát mit csináljuk, ugye, hát a Jóisten adja ezeket a képességeket, ő is elveszi, hát akkor vissza kell neki adni. Hát ebbe kell valahogyan belenyugodni. Nos, hát én hogy kerültem Japánba? Hát először is 37 esztendőt töltöttem Japánban, 1956-ban érkeztem oda, és 1993-ban küldött engemet Magyarországra, ami rendőr, mert jezsuita szerzetes vagyok, általános rendfőnöke. A 1948 körül kezdődött Magyarországon a szerzetesek elleni hát elnyomatási üldöztetés, elvették összes intézményeinket, rendházainkat, és különösen a jezsuitákra pikkeltek a kommunisták, és ezért hát arról szó se lehetett, hogy mitten működhessünk. Hát el azután mit tett a mi előjáróságunk, az határozta el, hogy hát akik már papok, és ki vannak képezve, hogy maradjanak itt Magyarországon, és szenvedjenek majd mindenki, mert együtt is szenvedtek is, ami 120 jezsuitát idéztek el, elég hosszú börtönbüntetésre, összehozva ezer, nem tudom, hány esetlen jön ki, abból, amennyi ugye ítélték őket. De viszont azok a fiatalok, akiket még ki kell képezni jezsuitával, és náluk a kiképzés az elég hosszú ideig tart, hát azok próbáljanak kimenni külföldre. Tehát ez akkor már nem volt könnyű dolog, mert útlevelet vagy vízumot természetesen nem adott nekünk az akkori Rákosi kormány, úgyhogy észre kellett átszöktem a határon, és valahogyan sikerült is, így eljutottam Ausztriába, Innsbruckba merültünk össze, hogy 40 fiatal jezsuiták, és akkor mindenki azon gondolkodott, hogy most mi lesz az életével, ugye? Hát eredetileg úgy gondoltam, Magyarországon működhet majd a fiatalság nevelési nem ilyenekben, de hát ez most lehetetlenné vált. És nálunk ugye a engedelmességet nagyon hangoztatják a jezsuitáknál, nem ott él az ember, nem azt csinálja, amit a saját maga határoz meg, hanem az előjárók adnak neki, mint én, mint küldetés, ugye. De azért kérelmezni a szabad. És hát én is írtam egy levelet, ami általános rendfőnökünknek, aki akkor Rómában székel, hogy küldjön engemet misszionáriusnak Japánba. Hát ezt miért kértem, ennek különböző okai voltak. Az egyik az, hogy Japán számúlt és zsidák számára egy szent föld. Mert az első ember, aki Jézusnak a nevét kiejtette ott Japánban, egy jezsuita volt. Mondom, ezt tudjátok. Xaveri Szent Ferenc. Ő volt Szent Lórelei Szent Ignácnak, ennek alapítójának egyik első társa. És hát talán a legnagyobb misszionárius volt ez a Szent Ferenc. 1549. augusztus 15-én kötött ki egy kis kínai hajó van utazva két másik jezsuitával együtt Kagoshima kikötőjében. Én gyakran jártam Kagoshimában, ugye, és ott van egy emléktemplomos azon a helyen, a kikötött annak idején Ferenc. És mert az volt, hogy ő Maniláig jutott el, ugye nem Maniláig, Malakkáig jutott el, ugye, egy portugál hajón, mert az volt akkoriban a portugálnak legtávolabbi állomás, kézi Macau is eljutottak, de akkor Malakkáig jutottak el. És ott találkozott egy japán fiatal szamurájjal, akinek sajnos nem tudjuk a családi nevét, csak azt tudjuk, hogy Yajiro-nak hívták. Azt se tudjuk, hogy milyen írás jelenítnek, de Yajiro volt a neve, és ő már tudott valamelyen és portugálul, úgyhogy ottan összebarátkozott a Ferencre, és nagyon nagy hatása volt rá ez a Xaveri Ferenc, ugye. Olyan tűz volt ebben az emberben, mert olyan mélységes hit, hogy hát az ragadós volt valahogyan. Úgyhogy ez a Yajiro azt mondta, hogy hát Ferenc, maestro, Ferenc magiszter, légy szíves, gyere a Japánba, ott még a Jézusról, mert a kereszténységről az emberek semmit se tudnak. Hogyha olyan szépen jó elmondod neki, hogy mi is a keresztény hit az én országommal, a többieknek, biztos, hogy egy csomó ember fogja ezt elfogadni, és nagy örömmel fogja élni a keresztény életet. Tehát ez nem kellett készen mondani a Ferencnek, ugye. Ő már Indiában működött több éve keresztül, de valahogyan nem jól érezte magát. Mert amit ő mondott az evangélium, olyan ilyen dolgokról, az valahogyan megszáfolta neki az ottani portugál gyarmatosok, meg katonáknak a viselkedése. Úgyhogy nagyon dühös leveleket az akkori portugál királynak, mondván, hogy már csinálja valamit, hogy rendesebben keresztényi módon viselkedjenek a portugálok itt Indiában. És ezért szeretett volna valahol hát ott működni, ahol ez az ellenpélda nem rombolja le az ő tevékenységét. És elment Mailapur városába, ez Dél-Indiában van, és ott három napon keresztül imádkozott a Szent Tamás apostol sírjánál. Mert egy régi hagyomány szerint, ami nem biztos, hogy igaz, de nagyon mondják, ugye a Tamás apostol, a 12 apostolnak az egyike, az eljutott egészen Indiában az első században. De mindig az indiaiak Tamás keresztényének is nevezik magukat, és ott van elterjedt az ő ez a Tamás apostol, Mailapur, zarándokhely az, ugye. És hát ott három napig mondva imádkozott, és az a meggyőzés született a szívébe, hogy hát még keletebbre kell mennie, még keletebbre, és előtt ment el Malakkába, Csendes-óceán szigeteire, hogy hát ott is terjessze az evangéliumot. És hát így azután jutott el Malakkáig, és találkozott ez a Yajiroval. Hát visszajött aztán Goába, Indiába, Yajiro ott megkeresztelkedett, Pál nevet kapta a keresztségben, és akkor ő, meg még egy vagy másik japán, és a Ferenc is még két jezsuita, portugál hajók nem igen akartak akkor Japánba menni, egy kínai hajócskán érkezett el a Kagoshima kikötőjébe. Hát én, amikor a Kagoshimával jártam, hát az mindig erre emlékeztem vissza, hogy 400 évvel ezelőtt itt jártak a Szent Ferenc, ugye. Egyszer, amikor Kagoshimával voltam, éppen jött egy tájfun. A püspökségen laktam, ott van most egy katolikus püspökség Kagoshimában, és hát ott van a Kagoshima előtt a Sakurajima nevezetű vulkán. Japánban vannak működő vulkánok. Ez a Sakurajima is állandóan füstöl, úgyhogy a várost mindig egy finom lávapor az fedi, ugye? És hát füstölt a vulkán, jött a tájfun, ugye? És hát fújt az a szél, hát, akik már megérték a tájfun, tudják, hogy micsoda, hogy az első szél minden, és egyszerűen csak, hogy az ablaknál álltak, néztem ki, mert egyszer csak hirtelen szétsend, és kék ég. És ez tart 5-6 percig, és akkor megint beszűrkül az ég, és elkezd fújni olyan sebességgel a szél, de ellenkező irányba. Ugye, mert ez egy ilyen forgó szél, ugye. Az úgy hívják ezt a helyet a tájfun közepén, a tájfun szeme. Ugye, ott mered az egész tájfun lassan észak felé, észak-kelet felé, ugye, és hát ez egy megdöbbentő élmény számomra, ez a tájfun, és emellett a vulkán, meg minden, ugye, és Szent Ferencnek az emlékei ott a Kagoshimában, ugye, hát ez volt az én találkozásom ott a Ferenccel Japánban szellemileg, ugye. Na hát ő ott a három évig, ő ott a egy évig működött, és és megindított az utat a többi keresztény misszionárius számára. Japánul nem tud rendesen, ugye, de valahogyan nem is kell neki beszélni, az ő jelenléte, az maga, ahogy mondom, ragadós volt. Ugye. Együtt ott akart egy engedélyt kérni az akkori császártól, fölment gyalog egészen Kyoto-ig, ugye, és hogy engedélyt kérni a császártól arra, hogy hirdesse a keresztény hitet egész Japánban. De nem engedték a császár elé, és ott mondogatták neki a Kyoto-ban az ő barátai, hogy a japán császárnak nincsen most már hatalma. Hiába adna neked engedélyt, hát akkor nem használod az neked semmit. Erre azután hát lemondott erről a látogatásra, és visszautott az Yamaguchi-ba, és ott egy daimyónak, az Ótomónak, annak adta azok az ajándékot, amelyeket Európából hozott a császár számára. És ott a nagy siker nem működött a Ferenc. Írta az ő leveleit az európai hát, jezsuitáknak, amelyeket olvastak a párizsi egyetemen, a diákon, stb. És egy nagy misszionárius láz keletkezett ebből, ugye, mert a Ferenc az azt mondja, hogy az eddig felfedezett népek között a japán az messze a legjobb. Kiválóak, ugye, és ha ők keresztények lesznek, nagyon jó keresztények lesznek belőlük, ugye, szóval Ferenc teljesen nagy lelkre ez a japánok, és ottan több ember szépe meg is keresztelt. És de azt mondták viszont neki mások, hogy hát azért az a kereszténység, amit te itt hirdetsz, az mégse lehet igaz, mert a kínaiaknál ismeretlen. És minden bölcsesség Kínából jön. Ez még most így valahogy meg a japánokban, hogy Kínát tisztelik, ugye? Minden bölcsesség Kínában jön, ha a kínai nem ismer a kereszténységet, az mégse lehet igaz. Na hát akkor most mit lehet itt csinálni, ugye? Ez megint egy Szent Ferenc-szerű döntés volt mindjárt, megyek Kínába, megtérítem a kínaiakat, ugye? Hát ez is határozta, ez megteszi, és elbúcsúzott az ő barátaitól ott a Japánban, és előkészítette a kínai missziót. Ugye. De akkor éppen Kína megint elzárkodott a külföldtől, mert félt a portugáloktól, akik már otthon is ők varázdálkodtak, ugye, eljutott Szent Ferenc San Juan szigetéig, az Kanton közelében van a tengerpartnál, odáig eljutottak ezek a portugál hajók, és onnan csempészkedtek Kína felé, ugye, bemenni nem lehetett. Ugye. És meg is egyezett egy csempészel a Ferenc, hogy egy nagy zsák borsért őt befújja csempészni Kínába. És akkor írta az ő búcsúleveleit a barátjának, mondván, hogy egy hónap múlva vagy a pekingi császári udvarban fogsz engemet megtalálni, vagy pedig Kantonváros a börtökének a fenekén. És hát készült rá egy életem, egy halálra megyek Kínába, de ennek a csempésznek, ahol már megegyezett, a imába szállt a bátorsága, és nem jött a Ferencét. És akkor egyre hidegebb lett, már december lett, szelek, minden, és Ferenc ott a tüdőgyulladást kapott, és nem volt még 50 évese, ott meghalt ezen a szigeten. Ugye. És a holttestét visszaszállították Goába, ahol el van temetve a Bon Jesu templomban, és épp az ő teste mumifikálódott, de épp az ő teste ott van, ugye, Goában. De viszont utána többi jezsuiták már mehettek Japán, és megkérdezett a japánok a keresztény századra, ugye. És 30 évvel később már ott volt a jezsuita a kínai császári udvarban. Hát mi mindenhova befurakodunk, ha kidobnak az ajtón, bemászunk az ablakon, ugye? Nem lehet volna bírni. Mert nem az az erős, ami üt, hanem az az erős, ami állja, ugye? És ebben mi magyarok világbajnokok vagyunk, de jezsiták is azt hiszem, ugye? Mert ez olyan. Ez a Ricci Máté volt, mint az a jezsuita, aki 1560 körül ugye, sikerült Pekingig eljutnia, és az úgy megtanult kínaiul, hogy remekül tudod írni, olvasni, minden. Nagyszerűen ismerte a Kung mester tanítását, fordítgatta Konfucius műveit ugye, más nyelvekre, latinra, stb. És teljesen elkínaiosodott. olyan udvarias volt, olyan hajlongó volt, olyan kedves volt, mint amilyenek a kínaiak, meg a japánok, ugye. És azért ezt most itt a diákoknak mondom vigasztalásul, vagy talán inkább bosszantásul, ugye, hogy ennek a Ricci Máténak, ugye, olasz ember volt, jezsuita volt ő is, ennek egy fotográfikus memóriája volt. Ha valamit ugye elolvasott, ott volt a fejében, ugye, egy hosszú szöveg. És kínai, ilyen szövegek, ugye. És hát ez híre ment ennek, és egyszer meghívták hozzá Pekingben a barátai, a Ricsit, és nagy udvariaskodás először, persze, aztán mondja neki, kedves Limato, ugye így hívták kínai, a Ricsit, erbetűt nem tudna a kínai kiejteni, Limato. Az ő kínai neve. Limato mester, úgy hallottuk, hogy ön egy hosszú kínai szöveget egyszer olvas, és már tudja, és már említ. Nézze, ne haragudjon, kedves mester, de ezt mi nem tudjuk elhinni, mert ez ember, de nem képes. Megengedjük, tegyünk önnel ezt próbált. Hát a Limato azt mondta, igen, tessék, adnak neki egy szöveget, hogy ez egy tekerset, elolvassa a kínait, így van, így van, azt mondja, visszacsukja, a többiek a másolatot nézik, és kezdi mondani a szöveget, ugye. Kibahatlanul, én kínai sajnos nem tudok, de valami és valami lehetett, hogy a csícsó, csakó, ilyen, ugye, és kérem, kibahatlanul, ugye, elejétől a végig, hát teljesen paffolt az a társaság, ott, ugye, hát mi ez, hát ez egy valami csoda, ugye mondd neki, de hát Limato mester, ezt a szöveget már bizonyára előbb látta valahol, már memorizálhatta, hogy így tudja mondani, nem, most láttam először, hogy így, de lehetetlen, mondja neki, aztán mondja neki, olhatják, hogy most felolvassam, nem az elejétől a végéig, hanem a végétől az elejéig visszafele. Azt is tudja? Azt is tudom, mondja, aztán mondja, rocsocsocs, vissza az egészet, mert ő hogy megírjelte ezt a Ricci csinált, én amikor a japán ígyás jeleket is ezt csinálta, gondolom, hogy százszor megtanultam, és száz egyszer elfelejtettem, ugye, de hát ilyen emberek is vannak a világon. Hát a Ricsit írt kínai nyelven műveket, persze kínai segítséggel, de azok a kínai klasszikus irodalom művei közé tartoznak, és annyira becsülte őt a akkori kínai császárt, hogy egy sírt helyet, egy előkelő helyen Pekingben kiutal a Ricci Máténak a halála után. És ott most is megvan, azt mondja, most is meg lehet látogatni, ugye. Hát így volt a jezsuiták találkozása a Távol-Kelettel. De hát most lássuk, térjünk vissza Japánba. Hát egyik oka annak mondom, hogy én oda kérdezkedtem, az volt, hogy hát ha már Magyarországon nem lehet működnem, legalább egy ideig, hát akkor egy olyan helyen működöm, ahol a többiek kis, a többi jezsuita olyan nehéz helyzetben van a nyelv miatt, mint én, ugye, majd japán magyar, ugye megtanulom. De a másik oka meg az volt, és ezt a számos már örömben mondom, hogy a magyar az kelet népe. Ezt mondja a Széchenyi Mihály, Széchenyi István, nem kisebb ember, mint Széchenyi, mondja, mi kelet népe vagyunk, ugye, és ezért gondoltam, hogy én ottan a keleten, otthon fogom érezni magamat. És ez úgy is lett. Otthon éreztem magamat, ugye. Attól csak a baj, hogy kicsit túl hosszúra nőttem, ugye. És ezért, amikor én odaérkeztem, akkor a japánok egy picigék voltak, ugye. Úgyhogy állandóan bevette a fejemet, ugye, mindenféle ajtófélfákba, ugye. Most a japánok már egyfelől mind magasabb, mint a szüleik, ugye. Most már nem vagyok annyira szörnyeteg, mint akkor voltam, de amikor odaérkeztem, hát nagyon bámultak engem, mert emlékszem, egyszer Tokióban sétáltam az utcán, és mögötte jön két kis általános iskolás pocak, ugye, és néznek engem hátulról, és mondja egyik a másiknak, nézd, ez biztos amerikai, mondja a másik, igen, ez biztos amerikai, mondja, és nézd, micsoda hosszú, ilyen hosszú, és mondja a másik, és milyen pici feje van. Hát ez volt ízni, de egyébként én tényleg otthon éreztem magamat, hogy sok hasonlóság van a magyar nyelv és a japán nyelv között, mint tudjátok, ugye közös szavakat azt keveset találtam, mert állítólag van, ugye, hát amit ti is mindjárt elbukkantatok, hogy a jó, az jaj, a japánul, a só, a sió, ugye, aztán reméltem, hogy sok más is jön, de aztán nem jött, ugye, úgyhogy, de viszont a szórend az alas, ugye, és a nyelvtan az hasonló létre, előjön a vezetéknév, utána a adott név, stb. Na és hát mindig ezt szoktam mondani példának, ugye ez a magyar mondat, hogy a tegnap látott ember, ez így van, szépen magyarul mondva, ugye? És az összes európai nyelven a szavak sorrendben pont fordított, ugye? The man I saw yesterday, the mensch, den ich gestern gesehen habe, l'homme français que j'ai vu hier, l'homme que j'ai vu l'altro giorno, olaszul, l'homme que j'ai vu l'altro dia, spanyolul, homo que vedi ieri, latinul, ugye? Mind pont fordítva van, ugye? És Japánban, kino, tegnap, mita, látott, hito, ember. Ez szép, ugye? És ezért van az, hogy a magyar ember gyorsabban tanul meg japánul, mint bármilyen más európai. Gyorsabban. De én Japánban érkezve nem tudtam is semmit japánul, és ezért hát azt kell először megtanulnom, de azt elkerültem a nyelviskolát. Mert gondoltam, ha az ember megy egy országba, és annak nyelvét abba akarja tanulni, hát akkor minek menjen olyan helyre, ahol csupa külföldi van együtt, ugye? Hát inkább megültem a közelébe, és próbáltam ott a japán általános iskolásának a tankönyveit olvasgatni, egy magántanító jött hozzám segíteni, és hát bizony egy év után már tudtam egész szépen úgy beszélni japánul. Ugye. És nagyon hát, apreciálták a diákjaim, hogy az én feladatom az a munkám az volt, hogy Tokióban van egy egyetem, amit akkori római pápa, 10. Pius pápa parancsára alapítottak a jezsuiták. Ez pont most lesz 100 éve az alapítása, 1913-ban alapították, és hát eleinte nagyon nehezen működött egyetem, mert akkor hát militarizmus és nacionalizmus dívott Japánban, de hát a háború után ez nagyon felvirágzott. Itt Európában Sophia University-nek nevezik. Sophia az görögül annyit jelenti, bölcsesség. A japán becsületes neve az egyetemnek Jōchi Daigaku, a felsőbb bölcsességnek nagy iskolája. Ugye? Az épület az a régi osztrák-magyar monarchia követségének a területén van, legalábbis részben, ugye? És nagyon jó helyen van a város közepén szinte, ugye a császári palotától nem messze. Ott van az a egyetemünk, az épületek, nagy magas épületek, ott van egy szép plebánia templom is, modern, nagyon szép épület, és hát annak lettem én tanára, ugye. Annak van 11 ezer hallgatója mostan, 8 kar, és azok a 8 kar, ugye nyelvek, és irodalom, jog, műszaki, stb. Ugye, összehasonlító kultúra, meg ilyen karok vannak, és az egyik kar az a hittudományi kar, és hát én annak lettem a tanára. Eleinte ottan csak kispapok jártak oda tanulni, de aztán később jött nálunk ez a másik vatikáni zsinat, mint úgy tudjátok, hogy jobban megnyitni az egyházat mindenki felé, és elég már laikus, és kezdtek ottan tanulni. Az volt az, hogy mégiscsak egy kis kar volt, de nagyon jól, nagyon élveztem ott a működésemet. Hát nagyon becsülték a diákok azt, hogy akkoriban még volt egy egyházi parancs, hogy a kispapoknak latin nyelven kell tanítani a teológiát. Hát ez szegény japán kispapoknak ez egy rettentő szenvedés volt. Mert őket, kényszerítettük őket a latin tanulására, de nem mentek benne semmire. Amilyen tehetségesek a japánok a műszeri dolgokban, olyan tehetségtelenek a nyelvekben. Ez gondolom, tapasztaltátok. Miért? Mert Szigetország. Az angolok se nagy mesterek a nyelvekben, ugye? A japánok se, ugye? Nálunk se egy 100 kilométer utazik az ember, már olyan helyen van, ahol senki se érti kukut, se magyarul. Japánban viszont nincs ilyen határ, ugye? Egy egészen más dolog. Tenger van csak körülötte, ugye? Tehát a japánul az mindenütt működik. És a japán hivatalos nyelve mindenütt meg lehet érteni magunkat, ugye? Hát így azután. A japán, hanem a latin teológia, ez egy rémes dolog volt, de aztán jött megint, hál' Istennek, ez a másik vatikáni zsinat, hogy a misézés most már magyarul megy, esze állában sincs bárki japán, hogy visszasírni a latint. Dehogy. Milyen boldogok vagyunk, mi voltunk itt a japánban, amikor először mondhattam azt, hogy Konewa Watashino Karata desz. Ez az én testem, ugye, és nem latinul mondani, mert a Jóisten az érte minden nyelven. Ugye. Én annak idején Rómában végeztem a teológiámat, és azzal igyekeztem kicsit készülni a japán működésemre, hogy az inkulturációt, azt próbáltam valahogyan megérteni. Ez egy új szó, amit a 20. században kezdtek használni a teológusok. Van ez a latin szó, hogy inkarnáció, megtestesülés, ugye. Ennek mindenre van képező a szó, hogy inkulturáció. És annyit jelent, hogy az evangéliummal nem kell együtt exportálni az európai kultúrát és a latin nyelvet, és a mi ízlésünket, meg ezeket, hanem Jézusnak a tiszta tanítását kell bele testesíteni, minden kultúrában, minden nyelvben, minden érzés és gondolatvilágban, ugye. És hát ezt az ókorban, ez a szó, még inkultúrázó szó nem létezett, de csinálták az egyházatják. És az, aki legjobban, a leghatározottabban ezt csinálta, az Origenész nevezető görög teológus volt, akiről én a doktori dolgozatomat írtam. Az Atya Isten Origenész teológiában, ez a doktori dolgozatom a címe. És ő a görög gondolatvilágban, a görög nyelven, a görög embereknek a probléma körében és életvilágában fejezte ki, átgondolta újra a hébert körében született keresztény tanítást. És hát ezt gondoltam, hogy egy hasonlót kell majd végezni Japánban is, és kell végezni Afrikában, Indiában, mindenütt, ugye, hogy legyen egy afrikai teológia, egy indiai teológia, egy japán teológia, egy kínai teológia, amelyben a lényeg ugyan közös, de a kifejezésmód és a hangsúlynak az elhelyezése az minden országnak sajátos kell, hogy legyen. Ugye? Hát ezt szerettem volna ebben a nagy műben én is kicsit közreműködni, de aztán rájöttem, hogy ezt a feladatot én külföldi Japánban nem tudom megoldani. Hanem arra igyekeztem, hogy úgy beszéljek a kereszténységről az én tanítványaimnak, növendékeimnek, meg másoknak is, akik akartak, hogy az hogy legyenek 100%-osan Jézus tanítványai, 100%-osan japán emberek, és 100%-osan mai modern emberek. És ez lehet, ugye, ha csak mindenből csak 30-30%-ot veszünk, hát az nem jó, ugye, de hát ha lehet valaki 100%-osan magyar keresztény, és más az ő kereszténysége, mint például egy franciái, ugye. De nem jobb vagy rosszabb, hanem más, ugye. És hát ezt kellene, ugye ott is megvalósítani. De ezt majd remélem, az ottani benszülöttek fogják majd megvalósítani. Én csak arra igyekeztem, hogy a nyugati skolasztikus teológia páncéljától megszabadított kereszténységet mondjam neki is tanítani. Nincsen nekik, ugye? Hát és szerették az óráimat is, és azután már egy fél év múlva már minden latinul végzett órám végén, japánul is leírtam a lényeget, egy japán diákommal kiavítottam, és azután az óra végén japánul is tudtam már nekik beszélni, ugye? Úgyhogy hát ez volt az én tevékenységemnek a módszere. Azon kívül hát más órákat is adtam, hirtelen úgy kb. 40 éves koromban elkezdtem nagyon szeretni Mozartnak a muzsikáját. Én egy muzsikus családban születtem, apám zongorista volt, anyám operaénekesnő, nem voltak professzionálisok, de mindig volt a családomban muzsika. És ekkoromban nagyon szép emlékeim voltak, amikor apám odaült otthon néha a nagy Bösendorfa zongorájához, és ott születtek az ő ujjaiból, a Chopin, a Mozart, a Beethoven, meg ezek ugye. Én egy kis széket hoztam oda melléje, az a Lási Zsűze meg se szabadott mukkalni persze, ugye, de a zenének abban a tengerében szépen ott úszkáltam, ugye. És hát, és nézőleg módon 40 éves koromtól kezdve kezdtem különösképpen kedvelni a Mozartot. Valahogyan rá van hangolva az én hát gondolatvilágom, hogy Isten szeretetének a muzsikus, a Mozart, most jelent meg egy kis könyve ezzel a címmel, amit meg lehet már vásárolni is a Kairos kiadónál, még egy lemezke is van hozzá, úgyhogy ezt ajánlom, hogy nézzétek meg. Hát ez hirtelen azt történt az egyik évnyitónál, hogy az egyetem rektora azt mondta, hogy mi itt ezen egyetemen az embereknek az értelmét az nagyon szépen pallírozzuk. Jó híre van egyetemünknek, a japán magánegyetemek között talán a harmadik helyen van fölülről. Ugye. De azt mondta a rektor, aki szintén egy olasz jezsuita volt akkor, most már japánok a rektorok, hogy nem eléggé műveljük az embereknek érzésvilágát. Pedig az is milyen fontos, pláne Japánban, hogy az érzésvilágot nem esítsük. Én nem mondta a rektor, hogy mit fog csinálni, hogy ez a hiány pótolja, de nekem szövetődött a fejembe. Hogy az, amíg az ember az érzésvilágát szépé, nemessé teszi és emeli, hát az a zene. A klasszikus zene, ugye. És én meghirdettem, már nem volt zene szakértő egyáltalában, meghirdettem egy kurzust, mit mond nekünk Mozart zenéje. Ezzel lehetett jelentkezni, egy szabadon választható kurzus volt. Az első évben 50-60-an jelentkeztek, de elterjedtek a kurzusnak a híre, ugye. És kérem szépen, a negyedik évben 1000 jelentkező volt. Úgyhogy nem volt olyan tanulmányom, hogy belefértek volna, hogy a padlón csücsült, és stb. És ettől aztán már kompjútereket kellett kiválogatni, azt a 400-at, akik belefértek a legnagyobb tanterembe. És hát mi volt ez az órám? Ugye hallgattuk együtt Mozartnak azt a gyönyörű muzsikáját, és egyszerű kis magyarát fűztem hozzá. És hát úgy megértették a japánok ezt a zenét. Érdekes előítélet nélkül, friss füllel hallgatták, 20, 18, 19, 20, 21 éves japán fiúk, lányok, ugye, és hát lelkületeit, minden jött, évben megint jöttek, ugye, és hát aztán egy könyv is lett belőle, az a vizsgadókodatokat összegyűjtve egy könyvet csináltam, nyilván a Wakamonon a Mozart, ez volt a könyvnek a címe, japán fiatalok Mozartja, ugye, és például ilyeneket írtak, ugye, hogy a Mozart zenéje, az életet énekli meg, az életet, méghozzá egy felszabadult, vidám, reményteli életet. De ugyanakkor megénekli a halált is, de nem egy reménytelen, keserű halált. Most az elejében sírás van, de kétségbeesés nincs, ilyeneket mondod. És tényleg úgy van, ugye? Mert ő nem volt egy példaszerű keresztény, sajnos azt hiszem, de viszont nagyon hitt az Isten jóságában. Nagyon. De lébegott, ugye, mindig így citálja az Istent, ugye. És az üzené is olyan, ugye, hogy nem a Bach, ugye, a muzsikája, csodálom nagyon, ugye, az így megy élesse föl az égbe, ugye. A Beethoven csodája, a muzsikája az is régen megy föl az égbe, ugye. Igyekszem, minden jó gossz, de én igyekszem, aztán végül Freude, ugye. A Mozart, ő neki nem kell fölmenni, mert már föld van, ugye. És aztán kerény föld, ugye, az angyalok között, ugye, soha gondolom, ugye. Hát ezt ugye valami megéreztem, és a diákok is ezt megérezték, ugye. És amikor híre ment, hogy én most már Európára visszatérek, akkor kapta egy levelet egyik diáktól, aki azt mondta, hogy hát az egyetemnek a nehéz tanulmányai közepette, a tanár úrnak ez az órája olyan volt számodra, mint egy oázis, föllélek. Akkor ezzel a szépséggel, ugye, és megérezték ennek a Mozartnak Isten hitét, ugye, mert például volt az egyik diák, aki azt írta, azzal kezdte az vizsgálóval, én természetesen ateista vagyok. Hú, gondoltam, mi lesz ebből a dolgozatból. És aztán olvastam tovább, és a másik oldalma az állt. De amikor együtt hallottuk Mozart Requiemjét, akkor úgy gondolta, hogy mi is csak van Isten, hogy nem volt az nagyon híres, hát Isten ez a fiatal ember, de ez az, ugye, és ez nem harcolja ki a megbékélés, hanem ez mondja, hogy elejét sírtam, most már rábírom, bízom úgy Isten az egész dolgokat, mert ő jó. Amikor egyszer nagyon dühös volt az ő püspökére, akinek az ő alkalmazottja volt, ugye, és írt egy levelet a papájának, ahol azt írja benne, hogy papa, van Áv, Lachanú, Justi zijn. De vidámokis nevessük nagyokat. H.C., ez volt az a püspökének a neve, Hier Ölemus Colorado. Isten Schwanz, ezt nem is lehet magyarra lefordítani. Valami Piszok fráter is jelent. Aber Gott ist liebreich, gütig und barmherzig. De Isten szeretetlenítő, jóságos, így van most. Hát akkor legyünk vidámak, ugye mondja a papájának. És tényleg így van, ugye, nem tudom, ismeritek-e Mozartnak a muzsikáját, például vannak kézzel a nagyszerű a hangverseny Brácsára és Hegedűre. És ott csak egy van neki ilyen. És amikor a másik tétel, hát az bálatos. Sír a Hegedű, a Brácsa próbálja vigasztani, aztán már ráragad a sírás a Brácsára, és már csak együtt sírnak, a végén egy teljes bálatos megadás, hogy jaj, de hát így van, nincs mit csinálni. Ez van a másik tétel végén, de utána a harmadik tétel, és azt hittem is oda. Hát az, hogy Hát egy kis hasonlóságok a magyar és a japán gondolatvilág között. Hát az egyik az a nagy hősiesség, ugye? Hú, neki, ugye állnak az egy kamikazék annak idején, ugye? És most is ugye a kamikazének az új formája, ezek a kajsain, ugye? Mennek az egész világra üzleteket kötni, és tanulni, és mindent csinálni, ugye? És a óriási lelkesedése, lendülete, hogy ők 100 év alatt behozták azt a lemaradást, egy 400 éves lemaradást, az igazán egy fantasztikus dolog, ugye? És hát a másik világháborúba belevágtak, tudva azt, hogy ez reménytelen dolog, de mégis majd mi, akivel vágjuk a virtusra, és egy japán dolog ám, ugye? Hát mi is ilyenek vagyunk, ugye? Mi is emlékszünk az Zrínyi Miklós kirohanására, ugye? Meg a Dugan Istitusra, ugye? Ezek tipikusan ilyen dolgok, ugye? Úgyhogy ez az egyik, azt hiszem, rokonvonás a két nemzet között, ugye? Azután, hát a nálunk konfucianizmus, hát az nincsen sajnos, ugye? Bárcsak lenne, ugye? Én ugye a Károly Gáspár Egyetem japán karán tartok egy kurzus már 10 éve a keleti vallásokról és a japán vallás történetről, ugye. És hát ebben a konfucianizmusról is persze beszélek, ugye. A konfucianizmusnak az alaperénye, a kungmester alaperénye, ugye az a ren, a jen, a nyi, japánul jin, ugye. Az írás jelet olvasóra tudjuk, hogy mit jelent, ugye. Baloldalt írjuk az embert, kicsit eltolva, és mellé írunk egy kétvízszintes vonást. Ember és kettő, ugye? És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy akkor vagyok ember, ha kettesben, illetve többesben vagyok, másokkal élek, másokért élek, másokért vállalom a felelősséget, másoknak szolgálom, tehát társas ember vagyok, ugye? Ez azért a magyaroknál is azt hiszem megvan, ugye? Az egymásra való barátság, felelősségvállalás, partnerség, stb. Ha nem is annyira, mint nálunk, de megvan. Ami viszont nekünk hiányzik, hát az ennek a külső formája, a kínai li, japánul rei, ugye, amit az udvariasságként szokták fordítani, illedelmesség, ugye. Hát ezt aztán nehéz volt megtanulni nekem Japánban, ugye, mert mint tudjátok, hogy a japán ember nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, amiről gondolja, hogy én szeretném, hogy mondja. Én aztán velem rájön, hogy mit gondol igazán, ugye? Ezt a külföldi szegény misszionális, hogy nem tudják, elmagyarázzák komplikáltan a katekizmus, a hittan, és akkor megkérdik tőle, hogy wakarimashita-ka? És akkor a japán azt feleli, hogy wakarimashita. Feltétlenül ezt feleli, ugye? De az azt jelenti, hogy nem értettem egy kukot sem belőle, ugye? De azt mondja, Na ródó, szó, hogy ezt ne, akkor megértette, ugye? Ez egy nehéz dolog, ugye, hogy rájön a japánra, hogy igazán mit is gondol, és mit is akar, és mi is az ő kívánsága. De viszont hát ez a hátránya ennek a nagy uzadosságnak, de azért előnye is van annak, ugye, hogy nem hajtós tudom be a házba, ugye, hanem szépen ugye, terepet, előkészít a terepet. Ugye, tegyük föl, hogy valaki el akarja kérni tőlem ezt a csésze finom teát. Hát akkor mit csinál, ugye? Jön, ugye, és először is meghajol, ugye? Meghajol, itt is meghajol, ott is meghajolok egy csomószor, ugye? Nagyon vigyázni kell, hogy ne egyenesedjek föl előbb, mint a másik, ugye? Ez is meg kell tanulni. Hát amikor aztán kiudvagyoskodtuk magunkat, hát akkor leülünk egymás mellé, vagy egymásra szemben, és jön a tea, ugye? A zöld japán tea, aminek semmi íze nincsen. És ez a jó benne, hogy nincs semmi íze, ugye? Mert ugye szépen elcsendesedünk, és akkor aztán mondja ő, hogy jaj, de szép ez a terem, olyan ízléses. És akkor nekem azt kell mondanom, hát igen, igyekezgetni. És ez a világítás milyen hangulatos, igen, én is szeretem lenni hangulatosan. És ma kint hó volt, ugye, én nagyon szeretem a fehér havat, én is nagyon szeretem a fehér havat. Így kell tovább mondani, ugye. És amikor aztán a 40 dologban megegyeztünk, ugye, akkor mondja végre, hogy innen ezt a csészet lehet. Tehát erre nincsen tudelme az Európának, ugye, hát mit van ez a poha, mit udvariaskodik, mondjuk, hogy pedig hát milyen jó ez, hogy szépen terepelő készítés, ugye. Hogyha ezt nem értjük meg, hát akkor Japánban ugye, nem tudok megélni. Egyszer még nem voltam Japánban, és Angliában mentem egy fogorvoshoz, ugye, és mondja, a angolokban van hasonlóság a japánokkal, nem hiába, hogy Szigetország, ugye, és azt mondja a fogorvos kisasszony ottan, hogy it's cold, isn't it, ugye, és akkor azt kell mondani egy angolnak, yes, it's very cold, ugye, de én gondoltam, hogy ilyen unalmas társalgásra nem folytatok, ugye, és azt mondtam, hogy hát nálunk Magyarországon még sokkal nagyobb hidegek vannak ám, ugye. És ez úgy nézett rám, mint egy barbára, ugye. Hát nem az a cél, ugye. Hát bejönni ezen dologban, és akkor aztán szépen dolgok, ugye, be vannak pakolva, és szépek, ugye. Hát ezt jobban meg kell tanulnom, ebben nem hasonlítunk hozzájuk, de bárcsak hasonlítanánk, ugye, ezzel a sok udvarsághoz. Hát mi mindig mondunk, hogy jó, oda mondtam neki, ezt nem teszik irakadba, stb. Miért gondolom mi pedig? Hát, a japánokban nem divat a vitatkozás, ugye? Ön úgy gondolkodik, hát csak gondolkodjon úgy, nem akarok én ezzel most problémát okozni. A Kung mester, a Konfucius azt mondta azt, hogy én csak olyan dolgokról beszélek, amiből tevékenység származik, ugye? Gyakorlati tevékenység. Nem elméleti problémák, akkor végtelenig lehetne vitatkozni, amit nagyon szeretnek az ókori görögök, meg a németek, ugye? De a japán nem, az ilyenekkel nem tölti fölöslegesen az idejét, ugye? Tehát ez az egyik dolog, amit tanulni kell, ha Japánban akartok boldogulni, az udvariasság, hogy ne legyek egy olyan barbár, hanem igazán egy szépen, ugye, mindig a másikra figyelni. Ez érdekes az, hogy az én, ugye, egy gesztus csinál a japán ember az énhez, hogy egy magyar ember azt mondja, hogy én, akkor hova mutat? Hát ide, ugye? A japán ember, akkor azt mondja, hogy én, akkor hova mutat? Na, nem, ide, az orrahegyére. Miért? Mert az orrahegyére az, ami leginkább a másik fele mutat, nem? Én legalább így gondoltam. Tehát én tényleg vagyok kapcsolatban, veled vagyok együtt, rád figyelek, stb. Nem én, csak én. Ugye, nem. De az valami, ami nagyon kellemesé teszi a japánban való életet, az esztétikai érzékük. Hát a Japánban ott minden szép, ugye minden szép. Szép a természet, a gyönyörű, ugye annak az évszakok, a színek, a lányoknak a kimonója, ugye annak a színei milyen bámulatosak, ugye, és a mozdulatok olyan kecsesek hozzá, ugye, ahhoz olyan testalkat is kell, ami áll a kimonóra, ugye, és az edények, ugye, hát minden egyén, egy kéz csona, ugye, milyen szépek azok, ugye, és a 16. században, amikor ezek az európai misszionárisok jöttek Japánban, és mondták, és megtek az akkori damjókhoz, aki mutatott neki ilyen csészéket, és az a büszkékedve mondta, hogy hát ezt nem tudom hány oku ennét vásároltam, ugye. Ezt a bögrét, ennyi pénzt adtál érte, mi van ebben szép, ugye. De akkor mit mondtak ezek a japánok, azt mondták, na és amikor ti egy ékszerért, egy gyöngyből, aranyból ékszerért adtok milliókat, hát az aztán az rendben van. Nem sokkal szebb ez a agyag csésze, mint ezek a ti fülbe valóitok. És ebben igazok is van nekik, nagyon azt hiszem. De hát, hogy ilyenek, most is a tókiói department house-okban, ugye, a legfelső emeleten szokott mindig lenni egy kiállítás ezekből a régi bögrékből, ugye. Hát oda azt mentem megnézni, ugye, és hát onnan ki vannak állítva egy üvegszekrénybe, egy ilyen hatalmas, ekkora nagy ilyen kancsó, és valami alá van írva, Hapjakuman en, ugye ez az ára. Ezért a vén poros izére ennyit kérnek, ugye. De a szakember azt tudja, hogy ez egyedülálló finomsággal van megcsinálva. De az a szép, amikor lemegy az ember aztán a 6. emeletre, és ott lehet vásárolni 300 jenét ezeket a csészéket, azok is szépek, azok is ízlések, azok is kedvesek, ugye. Tehát, hogy azt hiszem, a szépségnek a kultusza az egy rendkívül nagyon nagy dolog Japánban, és a kereszténység akkor fog Japánban elterjedni, hogy a japán megértik, hogy keresztény módra élni az annyit jelent, hogy szépen élni. És hát ezt majd meg kell találni, a stílus, meg mindent, ugye már most már vannak dolgok e felé. Hát amikor a japánok, ugye hogy vannak ők az Istennel, ugye? Egy nagy probléma volt, amikor Xavier Isten felett megjelent Japánba, hogy mondja Japán az Istent. Ugye? Hát az, hogy most mondjuk, hogy Kami, esélybe se jutott, hogy Ferencet használja. Mert Kami az, amint tudjátok, Hashiman, vagy 8 millió, vagy ennyi, ugye? Az inkább szellemet jelent, mint Istent, ugye? Ezért az ő barátja, az a Yajiro, ugye, akivel együtt a Japánban, azt ajánlta neki, hogy használja a Dai Ichi Norai. Ez a Vajrasana Buddhának a japán neve. A Shingonshu-nak a fő buddhája. Az nem is volt olyan rossz név, mert ez az ősvalóság ebben a buddhista felekedetben. Ugye az ősvalóság, az irgalmas ősvalóság. De ez már le volt foglalva Japánban a Shingon buddhista felekedetnek egy fogalma számára. És mikor Ferenc egy ideig az Isten Dainichi Nyonájának nevezte ott Japánban, hát aztán mondottál neki később, hogy mégse lesz jó így. Hát aztán mit csinált szegény Ferenc, ugye? Azt mondta, hát akkor nincs egy jó japán szó, akkor mondjuk azt, hogy Deus. Hát, és ezt mondogatta. 300 éven keresztül a japán keresztények az Isten Deus Samának nevezték. Deus Sama, ugye. De aztán ebből ez sem volt rendben, ugye. Mert miért nem volt rendben? Hát azért, mert a buddhista szerzetesek, akinek nem tetszett a kereszténység, azt mondták, hogy ez a te Deusod, ez egy Dai Uso. Nagy hazugság, sajnos, Dai Uso az nagy hazugság az ilyen japánul, és majdnem úgy hangzik, mint Dai Uso. De hát Szent Ferenc így bajban volt. Milyen jó volt ez, hogy azok a valakik, nem is tudjuk, kik voltak, akik először mondták magyarul a kereszténységet, ugye. ki a menték használni az Isten szót, az Isten elnevezésére. Még mindig vitatkoznak elő a nyelvészek, hogy hát az Isten szó honnan származik. Nem finugor szó, úgy látszik, nem is török szó. Honnan jön ez? Úgy látszik, nem tudják a tudósok se. Nekem van egy teóriám, de a nyelvészek azt mondják, hogy nem helyes. De azért gondolkodjatok rajta, hát ha helyes. Én azt mondom, hogy ez összetett szó a magyar Isten szó. Mert a ilyen nem igen van a magyarban, ugye? Én azt mondom, összetett szó az is, meg a ten. Az is, ha emlékezed, csak a hegyi beszéd, a halotti beszéd. Terüntéve az is emlékült Adamot, ugye? Is emlékült. Ősünket, Ádámot. A régi magyar nyelvben ugye az is szó annyit jelent, hogy ős. Az ős új tetté, vagy is. És a ten, hát aztán a japán ten. Azért lehetett mondani, mert a közép-ázsiai mindenféle vonásokban tengeri, meg ilyen isten nevek vannak, ugye. És a kínai tián, hát az is rokon, én azt hiszem, ugye. Talán innen származik, de bizonytalan. Ugye, de mindesetre volt egy név, amit nagy bátran, ki tudja, hogy mit képzeltek azok a régi csimbókos őseink, amikor Isten szót hallották, ugye. De hát mentel is, és nem latinok mondták neki, mert az illetett volna, ugye. Tehát ezzel után úgy oldódott meg a dolog, hogy nagy bátran protestáns, nem először a katolikusok mit csináltak, mert tehát Rómából jött egy üzenet, hogy a kínai nem szabad Tiánnak nevezni az Istent, ezzel az írás jellel, ugye, hanem valami más használjátok. Hát Tián, Tenshu, az ég ura, ez lesz a jó Isten név, mondták. Hát ez talán nem is olyan rossz név, hogy kínai. És ebből lett aztán japánul a 19. századtól kezdve Tenshu száma. Ugye a Nagasaki egy nagy katolikus templom, ugye, ami egy gyönyörű fából épült gotikus templom, ugye, az Tenshu-dónak nevezik, ugye, az ég ura templomának, ugye. Hát ez nem rossz, de a japán Tenshu szóval nem használatos, ugye. És akkor egy protestáns szentírás fordító nagy bátran a kami szót használta. A Shinto kami szót, ugye, amiből 8 millió van. De úgy gondolta ez a fordító, hogy hát nincs megfelelő szó a Biblia Istenének a kifejezése Japánban, de fordítsuk le a Bibliát úgy, hogy mindig kamit mondunk, amikor Jehovah betű, vagy pedig Theos szó szerepel a Bibliában, és majd a szöveg összefüggésből rájönnek az olvasók, hogy mit értünk alatta. Ugye? És ez bevált. Ugye? Volt egy japán barátom, aki megvizsgálta a régi értelmet a japán szótárakat. És a 19. században, a régi szótárakban, amikor szerepelt kami, ugye, akkor mindig az állt, hogy a Sintóban van a amatőr szó, omi kami, stb. A vallástudósok ezt a mindenféle istenség nevén használják. És az 5.-6. helyen szerepelt az, hogy keresztényeknél ez újabban az egy teremtő Istennek a megnevezése használják. De azóta az értelmező szótárnak a későbbi kiadásokban ez, amely eleinte 5. helyen volt, kezdett vándorolni fölfele. És most már a legtöbb japán értelmező szótárban, ha kamit nézitek, akkor az állottan, hogy a Bibliában, meg a keresztényeknél ez az egy teremtő jóságos Istennek a neve. És valami 4.-5. helyen jönnek elő az Amaterasu, meg ezek a többiek, ugye. Úgyhogy ez egy jó módszer, ugye. És végre protestánsok kezdték, de a 1920-as években a katolikus japán püspök, azok már mind japánok, ugye, azok is elhatározták, hogy a misében, stb. És ezentúl kamit mondunk. És nem Tenshut, hanem kamit. És ez egészen jól bevált. Ugye. Ennek én nagyon örülök, ugye, és amikor egy ekumenikus bibliafordítást készítettünk 18 éves munkával, katolikusok, protestánsok együtt, nekiálltak több százan is lefordítani a Bibliát. Én a végrehajtó bizottságnak voltam a tagja, és minden szöveget nekem is át kellett néznem, és ottan szépen megegyeztünk abban, hogy hát kamit írunk persze, és nem Jehovahot, vagy Jávét, vagy ilyen. Ugye, mert hát miért kellene az egy Istennek a nevét én hébe nyelve mondani. Japán, ugye, úgyhogy itt hát nem könnyű problémák, de így valahogyan szépen megoldódtak. Hát a japán liturgia, ugye, az most a misét már japán nyelven végzik persze, és egy nagy jó dolog van, a protestánsokat itt megelőztük, hogy volt néhány japán katolikus fiatal, meg idősebb is volt köztük zeneszerző, akik nekiálltak bibliai szövegeket megzenésíteni. És most van egy szép énekes könyvünk, amelyben 100 vagy 200 japán stílusú ének van, például össze zsoltárokat megzenésítettük japános módon. Nem olyan nagyon japános a japános, de mégis úgy van, hogy a japán éneklő hangsúly, mert tudjátok, az éneklő hangsúly, az szépen összepasszol a zenének a fölfele vagy lefelé menésével. Úgyhogy mostan a japán miséken már nincsen egy idegenségnek az ellenézése ottan. Ugye. Emlékszem, amikor először készült el a japán szöveg a misének, ugye, ahol rengeteget bogaráztak a japánok, hogy mit, hogy fordítsa, de végig aztán megszületett, és én akkor a Szovjet Egyetem hittudományi karának a dékánya voltam. És ezért jön hozzám az egyik kispap, és mondja, ő volt a megbízott a istentisztelet rendjének, a rendelésével. Kedves tanár úr, hát most már szabad japánul misézni, de az évnyitó misét végezzük, és inkább mégis a latinul, mert nem szoktunk még hozzá a japán mise szöveghez. És nincsenek is meg még az énekek, a szent vagy szent vagy szent, melyek nincsenek meg. Hát csinálj most inkább még latinul, az jobban fog menni. Hát én akkor, mint az inkulturációnak a meggyőzöttje, mondanak, szó se lehet róla. Itt van az engedély, japánul szabad, akkor japánul csináljuk. Hát azt mondta nekem, de atya, hát nincsenek meg az énekek. Majd én komponálok énekeket, mondtam. Komponáltam, és kérem szépen, és megtanulták. És kérem szépen lezajlott a miség, ugye, és remekül ment, ugye. Énekelték a szövegeket, de csak egyszer énekelték az én kompozíciómat, úgy látszik, nem volt nagy mestermű, ugye. De megvolt, ugye. És arra emlékszem, hogy az a kispap, aki eleinte ellenkezett, hogy ne legyen japán, jött oda hozzá a mise végén, a kedves tanár, jaj, de jó volt ez a mai szent mise, hogy örült volna neki a Luther Márton, hogy ezen részt vehetett volna. Hát ez nagyon igaz, ugye. Akkor háromszor ő kellett, hogy a katolikus vétát állítjuk, valahogy hát a nép nyelvén lehet imádni az Isten, hát miért nem, ugye, nyilván. Ezt egyébként megmondta már 1500 évvel, nem, 1800 évvel ezelőtt az Origenész, az én kedves jó öreg Origenészem, neki van egy érdekes szövege, azt mondja, hogy ha te valami önmöggel akarsz paktálni, valami gonosz mágiát okozni, akkor egy meghatározott nyelvet kell használnod. Mert az önmöggel nem értenek ám minden nyelven, csak egy meghatározott nyelven értenek. Viszont ha az Istenhez imádkozol, bármi nyelvet használhatsz, mert az Isten ért minden nyelven. Jaj, de igaza van ennek az Origenésznek. Nincsenek szent nyelvek, még a héber se az, ugye, nem. Az Isten a Pál apostol mondja, hogy szép a dolgok az írt levélben. Isten talán csak a zsidók Istene is, nem a nemzeteké is, bizony a nemzeteké is, mondja. Hát ez nagyon igaz, persze. Minden nép, választott nép, minden népnek megvan a maga hivatása az Isten üdvrendjében. Hát valahogyan, ez az, amit ott a Japánban megtapasztaltam, ugye. És hát miről meséljek még nektek egy-két percig, de most már lejár mindjárt az órám is. Hát én nagyon jól éreztem magamat a japánok között, ugye. Én teljesen, ők is elfogadtak, mert a magyarok tőle mit tudnak? Nem sokat, ugye? Hogy is van az a Magyarország, ugye? De viszont azt azért, hogy tudják a mi zenénket, azt ismerik legjobban. A korai módszert azt jobban használja Japánban, mint nálunk ezen a oktatásra. Barátokat is tisztelik, és Brahmsnak a magyar táncait, az mindenki mondja. Hát ez egy, amit rólunk tudnak, ugye. De mi soha nekik nem állítottunk, nem voltunk gyarmatosítók, nem háborúztunk velük, ugye. Ez egy nagy-nagy plusz számukra. És aztán még valami van, ami magyarok egy pluszt hoz, hogyha egy buddhista szakemberrel találkozol ottan. Például a Nakamura Hajime professzor, nem tudom, éle még, de ő a Tódájon, a Tokyo Dajakon volt a vallástudománynak a legkiválóbb professzora, meg hát más ilyen japán buddhista emberek, ugye, ha velük érkezik, és azt mondod, hogy magyar vagy, hát akkor fölcsillan a szemük, és mit mondanak? Azt mondják, a Kőrösi Csoma Sándor. Hát ezt tudják, hogy mert ez a Kőrösi Csoma Sándor, ezzel óta után egy magyar, sőt, egy székely volt, ugye, egy keményfejű székely, aki elment Ázsiába, ami magyar őseiket, hogy megkeresni azokat, nem találta meg, ugye, de viszont fölment Tibetbe, egy borzalmas körülmények között, ugye, a hidegben, mindenben, ugye, a kosztja, hát az elképzelhetetlen zsírból készült teákat volt, meg ilyeneket, ugye, és hát meg is halt hamarosan szegény, ugye. De viszont hát az úgy tisztelik ugye a japánok, mert ők hiszik az első tibeti nyelvtan, meg szótán, meg mindent, és a tibeti tripitaka, meg ezek az egy nagyon fontosak, ugye, úgy értelmányozása. Hát ő ezt egy tipikus magyar ember volt, ugye, aki hát valamit a fejébe vett, és aztán semmivel se törölve, ezt szépen végrehajtotta, és ott van eltemetve Darjeelingben, mint tudjátok, ugye, és egy magyar középiskolai tanár, az egyszer, az is egy tipikus magyar ember volt, ugye pénzzel nem volt, de annyi pénzügyi még volt, hogy egy földkörüli repülőjegyet vásároljon. Egy fillére sem volt zseppénznek, de elég egyszer csak Japánba, és nálam kért szállást, és hát ezt nem is neki, ugye. És hát és kérdeztem, hogy hát mi célból vágott így neki a világnak, ugye. Azért jöttem, hogy letegyek egy kokárdát, egy nemzeti színű kokárdát, Kőrösi Csoma Sándor sírjára. És kérem szépen el is érkezett oda, és letette a kokárdát Kőrösi Csoma Sándor sírjára, és ezzel hálát adott. Neki megköszönte ezt, hogy elbecsület hozott a magyar névre, ugye, hát látjátok. Hát ilyen jó pontjaink vannak nekünk, ami nagy őseink jó voltából, és hát a japánoknál még hát az a kedves, az a, hát még az mondja, ez a gyermekedettség náluk, ugye. Hogy hol tudnak ők a kis dolognak örülni, ugye, és hogy tudnak bámulni, ugye, amikor ugye amikor néznek valamit, ugye, egy például egy holdfény, és egy boróka, és mellett egy fenyő, megállnak és nézik, hogy ez a boróka bokor, ez pont azért ilyen, hogy kiemelje a fenyőnek a sudár szépségét, a fenyő meg azért állott, hogy szebb legyen a boróka, a hold meg azért világít rájuk, hogy mind a kettő csodálatos sápad fényben világítson. És akkor mit tesz a japán, mit tesz egy amerikai, ezt látja. Oh, come look, how beautiful, elkezd lábbázni, ugye. A japán az elhallgat, elcsendesedik, ugye, és valahogyan egyé lesz ezzel a szépséggel, ugye, és megérzi benne a zókát, ugye, az ős teremtő erőt és alkotót, amiből minden szép és jó és igaz származik kellene is, meg nyugodtan is. Na hát, mindenféleket meséltem neked, és köszönöm szépen a figyelmeteket.